A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép napot, jó estét kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Noszek Péter van itt a stúdióban, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok még egyszer, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget.
Az elején fussunk végig az adatokon, mert volt egy korábbi riportunk, beszélgetésünk, és engem lenyűgöztek ezek a számok. Ezt érdemes talán elmondani, nem mindenki van ezzel tisztában, szerintem a hallgatók között sem, még az is sem, aki talán félig meddig szakmabeli, de mielőtt rátérnénk a Nestlére, a globális cégre, meg a hazai, a Nestlé Hungáriára, egy picit meséljön a saját magáról, mert azt tudom, hogy 91-ben Svájcban indult a karrier, és aztán Új-Zéland, Ausztrália, Fülöp-szigetek, sok-sok állomás, ezt mindig röviden szokta elmondani, de azért izgalmas lehet.
Igen, valóban 1991-ben kezdtem el a Nestlénél dolgozni Svájcban. Ez úgy történt, hogy oda jártam egyetemre, és közben teniszleckéket adtam. Teniszező voltam még fiatalabb koromban, és az egyik ilyen teniszleckénél volt az, hogy az, akivel játszottam, egy ilyen 15 év körüli srác kérdezte, hogy mit fogok csinálni az egyetem után. Majd erre azt mondtam, hogy hát vannak különböző lehetőségeim. Kérdezte, hogy ezek között a Nestlé ott van-e. Erre én kérdeztem, hogy miért kérdezi, és mondta, hogy az édesapja a svájci Nestlé HR igazgatója, és amennyiben engem érdekel.
Kéne egy jó teniszedző.
Hát igen, lehet, hogy ez is benne volt, és hogy el tud vinni engem a nemzetközi központba, ahol meginterjú volnának, és akkor meglátjuk, hogy lehet-e belőle valami, és lett is.
De akkor már egyetemre járt.
Igen, akkor már az egyetem vége volt, tehát Magyarországon gyakorlatilag már csak a diploma írás volt hátra, és közben mentem el egy ilyen féléves ösztöndíjra.
Milyen egyetem, milyen szak?
Ez a Neuchâteli Egyetem Közgazdaságtudományi Egyetem, és itthon is akkor még Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre jártam.
De nagyon tudatos volt, ugye, mert tizenvalány évesen akkor egy húzással eldöntött, hogy nem teniszkarrier, hanem akkor valami más.
Igen, hát szerintem, igen, szoktam mondani, hogy ez volt a legokosabb döntés az életemben. Rá kellett jönnöm, ami egyébként nem egy egyszerű dolog feladni egy álmot, de hogy belőlem nem lesz olyan teniszező, aki ebből meg tud élni. Gyakorlatilag ez az egyetem első évében volt. Akkor volt az egyedüli olyan év életemben, amikor sportszázadban voltam, és csak teniszeztem, és akkor sikerült az első 20-ba bekerülni a magyar ranglistán, de hát úgy éreztem, hogy nagyjából az a maximum. Annak meg túl sok értelme nincsen, tehát egy magyar ranglista első 20 helyezettje az még semmi. A világranglista első 100 helyezettje az, ami valami.
De a tenisz az nem ment el az életéből, mert most a teniszszövetségnél, ugye?
Igen, a teniszszövetség elnökségében vagyok. Hát próbálok visszaadni valamit abból, amit a tenisztől kaptam, mert végül is az egész karrierem azzal kezdődött.
Na jó, vissza a Nestléhez, a tenisztől, igen. És akkor ezek az állomások, ezek nagyjából így helyes, ugye? Igen. Új-Zéland, Ausztrália.
Igen, hát Svájcban kezdtem, utána Anglia, utána hazaküldtek Magyarországra szerencsére, amikor a Nestlé megvette a szerencsé édesapari vállalatot. Ugye ez volt az első olyan cég, amit a Nestlé megvásárolt az ex-szocialista országok közül.
Ez volt az első hídfőállás.
Igen, így van, és utána mentek aztán a csehekhez, lengyelekhez, tehát Magyarország volt az első hídfőállás. Utána szerencsről aztán Budapestre kerültem egy rövid időre, onnan Új-Zélandba, Ausztráliába, utána vissza Magyarországra. Amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz, úgy döntöttek Svájcban, hogy akkor jó, hogyha egy olyan pénzügyi igazgató van Magyarországon, aki tudja, hogy ki merre van, meg magyarul is tud esetleg. Igen. Utána mentem Fülöp-szigetekre, ott voltunk 6 évig, aztán vissza Svájcba, tehát az volt az első időszak 20 év után, hogy visszamentem Svájcba, és ott 2 különböző pozícióban dolgoztam. Először a Purinának, az állateledel üzletágunknak voltam az európai pénzügyi igazgatója, és utána az egész európai zónának voltam a pénzügyigazgatója, aztán abból csináltunk egy Európát, ki egészítették MNA-ra, tehát Europe, Middle East, North Africa, szóval beletették még a Közel-Keletet, illetve hozzátették még az észak-afrikai országokat is.
Régen ennek a pénzügyigazgatója is.
Ennek voltam a pénzügyigazgatója, igen. Ez egy 19 milliárd svájci frankos üzletág volt akkor, vagy földrajzi terület.
Egy-két számot is tudok mondani, de csak egyet-kettőt, 325 milliárd forint beruházás. beruházás 30 év alatt itt Magyarországon,
van,
ugye?
Ez pontosan, ez. Igen.
Meg van egy egészen bornit kérdésem is, hogy, mert szobozta a Purinát. Hogyha azt mondom, hogy Nestlé, akkor 100 emberből nem tudom mennyi, de biztos nagyon sok humán élelmiszerre gondol.
Igen.
Talán a töredék a kevesebb az, aki az állateledelben is gondolkozik. Lehet választani, hogy melyik, ez a bornit kérdésem, lehet választani, hogy melyiket tartotta izgalmasabbnak, vagy tartja izgalmasabbnak?
Én mindegyiket izgalmasnak tartom, mindegyikben teljesen más lehetőségek vannak. Hogyha kategorizálni kell a Nestlé üzletágait, akkor a kávé a legnagyobb, de utána jön az állateledel, és a csokoládé az a második legkisebb a víz után, hogyha globálisan nézzük. Magyarországon ugye nincsen vízünk, illetve hát úgy, hogy licensz
nem
alatt
önök, igen,
nem
fontos,
forgalmazzuk, igen, de a csokoládé itt sem a legnagyobb, tehát itt is megelőzi a kávé is, illetve az állateledel is. Úgyhogy valóban hiába gondolkoznak az emberek azon, hogy csokoládé, Nestlé,
de kávépor,
így van, a kakaópor szintén ugye nagyon fontos, igen. A cereáliák, tehát ezek a különböző reggeliző pejhek, műzlik, gabonapejhek, ez is nagyon fontos, ugye akkor ezek a félkész élelmiszerek, tehát a Maggi márka, ez is egy nagyon fontos üzletágunk.
Körülbelül 159 országban vannak, vagy 158?
Igen, igen, hát gyakorlatilag minden országban vagyunk, kivéve Észak-Koreát, de ott is azért lehet Nestlé termékeket kapni, gyakorlatilag minden országban.
A világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripar vállalata, és Magyarországon 2500 embert főt foglalkoztatnak, ha jól mondom. Ez volt akkor a Nestlé sztori, 150 év, igen, globálisan. Akkor Magyarországon először szerencs.
Igen, hát azért ezt hozzáteszem, hogy történelmileg azért Nestlé itt volt a tápszerekkel. Például ugye a tápszerekkel indult az Henri Nestlé, ő egy patikus volt, és a szomszédban volt egy hölgy, aki nem tudta szoptatni a gyerekét, és meghalt volna a gyerek, és a szomszédok mondták neki, hogy akkor próbáljon meg valami gyógyszert csinálni, és ő csinált egy tápszert, egy gabona alapú teljes tápszert, és akkor ezzel mentette meg a gyereket, és aztán ebből lett igazából a biznisz, meg a fészek, mert ugye a Nestlé, a Nest az a fészket jelenti, és hogy akkor a kismadarakat etetik, szóval gyakorlatilag ez innen indult, és ez egy elég jól ismert márka és logó lett. De gyakorlatilag ugye ez a történelem Magyarországon is úgy indult, hogy tápszerek már korábban is voltak, és ugye ez egy érdekes adalék talán, hogy a Julius Maggi, ugye a Maggi nevet azt mindenki ismeri, ő Magyarországon tanult egy fűszermalomban, hogy kell a fűszereket kevergetni, és aztán úgy csinált később egy vállalatot saját maga, ami aztán a Nestléhez került.
Az innovációról beszélgetünk majd, jó, a műsor második felé, eljutunk majd oda, csak ezt szerettem volna, ezt az egész halmazt egy picit így látni, talán felülről madártávlatból. Tehát ha már szerencsét említetted, nekem volt egy nagyon kedves riportalanyon beszélgető társam, és az nekem akkor nagyon tetszett, mi még nem ismertük egymást, amikor önök átadták a Szerencsi Védjegyet.
Igen.
Szerencsvárosának, ugye, és ott egy manufaktorák, attól az úrtól hallottam, és ő mondta, hogy ilyen, hogy ilyen nem nagyon történik a világban túlsúlyra. Ez egy nagyon klassz gesztus volt, mondom, akkor még nem tudtam, hogy
igen. Ez hát ez egy érdekes történet, mert a Szerencsi csokoládégyárat vettük meg, de hát gyakorlatilag Magyarországon most már csokoládégyár, mint olyan, az nem nagyon létezik, nem csak a Nestlének, hanem senkinek. Én azt gondolom, hogy ez egy... Sokszor gondolkoztam azon, hogy miért van az, hogy Magyarországon nincsen nagy csokoládé, csak manufaktúra. És az a gondolatom támad, hogy igazából itt a szocializmusban ez a megosztottság, tehát ugye hiába volt magyar édesipar, gyakorlatilag három különböző területen volt, egy Győrben, volt egy Budapesten, meg volt egy Szerencsen, és mindegyik túl kicsi volt. Tehát nem tudott elérni egy olyan ipari méretet, amit érdemes volt megtartani, és mindenki kivitte más országokba, ahol sokkal nagyobb méretben és sokkal nagyobb gazdaságossággal lehet gyártani a csokoládét. Tehát gyakorlatilag nálunk csak pici manufaktúrák maradtak.
És itt is Svájc, meg Belga, meg nem tudom, milyen alapanyagból, ha ez valami
igen, az így van.
Érdekes.
Tehát ez így van. Tehát az alapanyaggal nincs probléma, itt igen. A mennyiséggel van, tehát itt 1-2 milliárd forintos árbevételű cégek beszélünk, manufaktúra, azt kell, hogy mondjam, és valóban az volt, hogy hát ugye a Szerencsi márka név, azt már kimondani is nehéz egy külföldinek, és volt egy beszélgetésünk a svájci kollégákkal, a központunkkal, és hát nem volt nehéz őket meggyőzni arról, hogy Szerencs az egy város Magyarországon, ott találták ki az egészet 1923-ban, egy idén 100 éves a Szerencsi csokoládé, és hogy adjuk oda, mert most az, hogy a néhány százezer eurót, vagy 1 millió eurót kapni egy márka névért, amit Magyarországon lehet, lehet csak forgalmazni. Ez a Nestlének szerintem nem számít annyit, viszont maga
ők
a gesztus...
Ők meg nem tudták volna kifizetni valószínűleg.
Hát nem, azt ki van zárva. Persze. És ugye mind a csokoládét, mind pedig a szerencsi kakóport, ezt a cicás kakóport, annak a védjegyét odaadományoztuk Szerencsnek.
Tehát akkor Szerencs volt az első, az volt 30 év, aztán jött Diós György.
Hát úgy volt ugye, hogy ez az egész Szerencsi édesipari vállalat, ez két gyárból állt, a Szerencsi gyár, illetve a Diós György.
Tehát akkor az egyszerre került a Nestléhez.
A Diós Győri gyárat később építették, ezt kifejezetten azért, hogy a Diós Győri nehéziparban dolgozó férfiak feleségeinek, tehát az 50-es években, hogy nekik legyen elfoglaltságuk, és hát a Diós Győri gyárban gyártott egyébként a Nestlé licensz alapján a piros táblás csokoládét. Tehát ez még az akvizíció előtt volt, a 80-es évek közepétől kezdve, és a Diós Győri gyár...
Amikor az volt a csokoládé Magyarországon.
Igen.
Aki és emlékszik,
igen, hát egyre kevesebben vagyunk,
igen,
de...
Igen.
Szóval a Diós Győri gyár az gyakorlatilag ma a Nestlé-ben az egyedüli olyan gyár, ahol üreges figurákat gyártanak.
Tehát Nuszi, ugye ott a Mikulás, Nyuszit és a Mikulás.
Igen.
De érdekes, mert hogy fölírtam Szerencs Diós György Bükk, ugye Szerencs kávé kakaó, a csokoládé az Diós Győr, Bükk pedig az állatedel, mindjárt eljutunk oda. Érdekes, a portfólió így szálazódott szét. Három helyszín, három tulajdonképpen teljesen különböző dolog, ugye?
Igen.
Ez nyilván tudatos.
Tudatos, meg volt egy kis szerencsénk is. Tehát például azt, hogy Szerencsről, amikor elvitték a csokoládét, akkor a kávét hozták oda. Ugye említettem, hogy a kávé a legnagyobb üzletág a Nestlének. Amikor nehéz gazdasági helyzet van, akkor ugye sok-sok kutatás történt azzal a kapcsolatban, hogy mit esznek az emberek, és mi az, amit feladnak. Gyakorlatilag három olyan dolog van, amit nem nagyon akarnak feladni, bármi is történjék. Az egyik az alkohol, a másik a dohány, a harmadik meg a kávé. Tehát ebből a szempontból a kávé az sokkal úgymond ciklus bíróbb.
Az amit az arany, nem?
Hát egy kicsit igen. De szerintem még a kávé még annál is jobb, mert az aranyat azt néha el is adják, a kávét azt meg minden, hát én nem bírok fölébredni anélkül, hogy egy jó kapucsinót nem innék. Tehát a kávé ebből a szempontból egy szerencsés dolog. Ugye Magyarország jó helyen van földrajzilag, ezért is van az, hogy a Nestlé Hungária 246 milliárd forint volt tavaly az árbevételünk, ennek a most már majdnem 70%-a az export. Az az igazság, hogy ez a kevesebb, mint 10 milliós piac, ez a helyi értékesítés eléggé erősen limitálja, még akkor is, hogyha vannak olyan termékek, ahol egészen magas piacrészünk van, de azt is egy maximumig lehet tolni, aztán utána vége, ami igazából növekszik, az az export. Tehát ugye beszélgettünk arról, hogy a három gyárból a legkevesebb export a Szerencsről van, az körülbelül 80%, Diós Győrből 80 plusz, és Bükkről pedig 90 körül. Tehát a többi megy csak a magyar piacra, és a Bükki gyár, az ugye beszélgettünk egy néhány pillanattal ezelőtt arról, hogy milyen beruházások vannak. Most januárban jelentettünk be egy 140 milliárd forintos beruházást, ugye a 325-ből egy beruházás a 140 milliárd, és jelenleg ilyen 220 ezer tonna az éves kapacitás, de ezt egészen 300 ezerig föl fogjuk tolni Bükön, ami azt jelenti, hogy a Nestlé Hungárián belül a Büki gyár az lassan el fogja érni a felét az árbevételünknek.
Volt egy fél mondata, ugye, hogy a kávé az első dobogos. Ha a humán és az állateledet ketté választom, akkor ez az arány, mint hogy emlékeznék egy korábbi nyilatkozatára vagy beszélgetésre, ott nagyon erősen dominál most már, ugye? Az 50-et lassan túllépi százalékot az állateledet.
Magyarországon igen.
Igen.
Hát a Büki gyár miatt, ugye ez Európában a legnagyobb állateledet gyár lesz nem sokára.
És a világon a globális Nestlét vizsgáljuk, hát akkor ott az állateledet az hány százalékat teszik ki?
Hát szerintem most már 10-nél többet. Ugye van Amerikában egy óriási üzlet, ahol egyébként a Purinát 2001-ben megvette a Nestlé. Az volt annak idején a legnagyobb akvizíció, az több mint 10 milliárd dolláros akvizíció volt, és abból épült aztán ekkorára, mert korábban is volt. Az állateledel az érdekes szerencse folytán került a Nestléhez, ilyen leginkább amerikai akvizíciókon keresztül, és aztán utána vett hozzá a vállalat különböző más cégeket is. Hát itt Európában a 90-es évek közepétől, ha jól emlékszem, 11 akvizíciónk volt állateledel területen. Tehát amikor én Purinának az európai pénzügyi igazgatói pozíciójába kerültem, akkor az előtte levő 10 évben kb. Egy tucatnyi akvizíció történt.
Akkor lehetett tudni, hogy ekkora biznisz lesz, akár a régióban, Európában, a világon a kisállattartás, meg az otthoni tartása, akiknek mindent megveszünk, mert mondta az alkoholt, a dohányt, meg a kávét, szerintem igen, az állateledel ott van az is.
Igen, ha nem a humán tápláléket nézzük, akkor az állateledel az egy nagyon érdekes, hát ott nagyon sok dolgot tapasztaltam, amire sosem gondoltam volna, hogy valójában van olyan ember, aki hamarabb megvonja saját szájától a falatot, mint az állattól, mint a házi állatától, akár a macskájától, akár a kutyájától, valóban családtagnak számít, és valahogy annyira figyelnek rá, mint a gyerekükre. Tényleg, úgyhogy ez egy óriás üzletág, a Covid alatt különösen nagyra nőtt, ugye akkor is ott, hogy nem lehetett kimenni, és akkor legalább legyen valami
akkor
partner.
Akkor fókuszált az ember a kis családtagra.
Igen, úgyhogy ez valójában én nem gondoltam volna, jó persze az ember, hogy öregszik, megszerzi a tapasztalatokat, ezért sokkal jobban rálát az egészre. Én nem hiszem, hogy mondjuk a 80-as évek elején a Nestlénél volt olyan vizionárius, akármilyen szinten, hogy tudta volna, hogy az állateledelből ez lesz, ami lesz.
Ekkora biznisz.
Főleg azért, mert hogy addig, amíg ezeket az akvizíciókat Amerikában nem tették meg, addig nem is volt állateledel, de ez onnantól indult, és hát gyakorlatilag mostanra egy óriási iparággá fejlődött.
Tehát akkor a három gyárat felvázoltuk, ugye? Az is látszik, hogy külföldre termelnek 80-85, majdnem 90, 85 az átlag, ugye lehet ezt igen mondani. És 2500 dolgozóval vannak. Szerintem folytassuk a beszélgetést a beszállítókval, hogy ezt Magyarországon hogyan lehet biztosítani, akár minőség, akár mennyiség, digitalizáció, fenntarthatóság szempontjából. Volt egy kérdésem önhöz, hogy az, hogy csomagolás a Nestlé életében, az mekkora probléma 1-től 10-ig? És ott volt egy nagyon elgondolkodható válasza.
Igen, azt gondolom, hogy Magyarországon 6-os, külföldön már inkább 8-as, de Magyarországon is biztos, hogy 8-asig el fog menni, ha nem még tovább. A csomagolóanyag ugye az egy szükséges, lehet azt mondani, hogy rossz, de én nem szeretem annak nevezni. Nem szabad sosem csak európai fejjel gondolkodni. Ugye én dolgoztam trópusi környezetben, ott, hogyha nem csomagolja be az ember az élelmiszert, akkor az gyakorlatilag életveszélyé is válhat. Tehát a csomagolóanyagnak nagyon fontos tulajdonságai vannak, védi a terméket, megőrzi a szavatosságát.
Erre találták ki az alut meg a műanyagot, most meg visszalépünk a papírhoz, ami igen, egy piszok nehéz kérdés.
Hát, igen, meg a műanyag, hát ugye ha azt nézzük, hogy a műanyag csomagolás az nem olyan nagyon régi. Tehát itt gyakorlatilag néhány évtizedről lehet beszélni, és ez akkoriban egy óriási nagy truvájnak számított, például, hogy én beletehetem a vizet egy
az
műanyag palacba.
Az acskos tej.
Hát igen, az is volt, de az mondjuk kevésbé volt jó, mert annak ugye nem a szavatossággal volt leginkább a probléma, hanem az kiukad. Tehát azt nehéz szállítani, de az, hogy a műanyag palack a vízhez, és hogy ez mekkora nagy trubály, hogy én vihetem magammal bárhova,
üthetem,
könnyű,
nyomhatom.
Tehát a hidratálást azt folyamatossá tehetem. Aztán ugye kiderült, hogy milyen óriási probléma, és hogy lehet ebből kimászni. Gyakorlatilag, ha beszállítóinkat nézem, akkor három felé lehet osztani, hogyha le akarom egyszerűsíteni a dolgot, vannak az alapanyagok, a csomagolóanyagok és a szolgáltatások. És Magyarországon a beszállítóink kb. 80, több mint 80%-át Magyarországról szállítják, tehát a szolgáltatások legnagyobb része, ugye azt Magyarországon vesszük, a csomagolóanyagoknak egy jó részét talán ott lehet a legkevesebbet, mert ott a beszállítók általában szintén külföldi nagy vállalatok. Magyarországon is vannak, de leginkább ehhez külföldre kell menni, és az alapanyagok, ami nálunk ugye rendkívül fontos, természetesen itt a Büki gyár az, amelyik a leginkább, mert ott a gabonát, húst, mint alapanyagot, ezeket itthon is be lehet szerezni. Szerencsén ugye kávét, azt még, hát remélem, hogy nem jutunk el odáig a klímával, hogy Magyarországon kávébabot fogunk, vagy kakaóbabot fogunk termelni, tehát arra a két gyára nem annyira jellemző, ott szolgáltatás és csomagolóanyag, illetve cukor, amit Magyarországon tudunk venni, de Büki gyár az, ahol a környékbeli gazdákkal nagyon erős koordinációval és közös munkával próbálunk minél jobb lehetőségeket teremteni.
Innen folytassuk, jó, és az különösen érdekel engem, hogy mondjuk a talaj megújítás, az hogyan kerül az asztalra mondjuk a Nestlé esetében, és hogy milyen kapcsolatuk van a gazdákkal, a beszállítókkal. Innen folytatjuk a napvendége műsort, Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatójával néhány perc múlva.
Hamarosan folytatódik a napvendége.